frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok törölte Romániát a vízummentességi programból, de Bukarest folytatni kívánja a párbeszédet, írja az Infostart. A román kormány hangsúlyozta, hogy a román állampolgárok ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint Amerika többi szövetségese.
A magyar parlament egyhangulag elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiak számára. A szabályozás júniusban léphet hatályba, célja pedig a fiatalok egészségének védelme, az egyre gyakoribb energiaitalfogyasztás káros hatásaival szemben. A szabály megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja az adott üzletben az energiaitalok, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek árusítását. A napokban kapják meg SZIA bevallási tervezetüket, akik SMS-ben kértek a NAV-tól postázást. Évről évre csökken az adóügyeiket papíralapon intézők száma. Még 2017-ben 742 ezeren, addig idén 73 ezeren választották az offline módot. A postai csomag tartalmaz egy rövid személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1%-os rendelkezőnyilatkozatot és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Játszótereket vizsgál a fogyasztóvédelem, eddig minden negyedik eszköznél találtak hibát. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Magyar Távirati Irodával. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és a billenőeszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki őket, és a karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormány biztos Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kérhetnek. A csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. 2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány, többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa és a közlekedési engedélyek kiállítója hivatalosan is Magyarország kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett, derült ki egy friss rendeletből. Az okmányokon egységesen az MK rövidítés, vagyis Magyarország kormánya fog szerepelni. A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd.
Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kevésbé felhős tájak nagyobb eséllyel délkeleten lehetnek. Ott eshet a legkevesebb helyen, még az ország más részein összességében többfelé várható csapadék. A záporokat, zivatarokat egyre inkább eső váltja. Az északiasra forduló szelet az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk széllökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
I got two pins in my ankle and a busted collarbone. Steel rod in my leg, but it walks me home. At nine I climbed high into the boughs of our neighborhood's tallest tree. I don't remember the fear, just the breeze. Drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart. Don't worry about tomorrow, don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. At 19 I was a king of the dirt down at the Remington Draw. I liked the peddling, I didn't mind the wall. Amidst the roar of the metal I never heard a sound. I was looking for anything, any kind of drug to lift me up off this ground. Drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart. Yeah, don't worry about tomorrow, don't mind the scars. Just drive fast, fall hard. We met on the set of this B picture that she made. She liked her guys a little greasy neath her pay grade. We headed down to Baja in the desert, we made our stand a year. Figured maybe together we could get the broken pieces to fit. Drive fast, fall hard, keep me in your heart. Yeah, don't worry about tomorrow, don't mind the scars. Just drive fast, fall hard, I'll keep you in my. I got two pins in my ankle and a busted collarbone. A steel rod in my leg, but it walks me home.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban az idén 15 éves fennállását ünneplő Kometiről beszélgetünk, vagyis a kortárs segítő mentálhigién és tanácsadó irodáról, amely az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen működik. Vendégünk Kerek Bócsi B. Ivet irodavezető, mentálhigién és tanácsadó, akit arról is kérdezünk, milyen problémákkal keresik fel a fiatalok irodájukat, és arról is, kikből lehetnek önkéntes segítők. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy szerintem igazán különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen idén ünnepli a KOMETI, a Kortárs Segítő Mentálhigiénis Tanácsadó Iroda a 15 éves évfordulóját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ami egyébként is egy nagyon szép szám, de majd vissza fogunk tekinteni a kezdetekre is. Üdvözöllek itt, Ivett.
Köszönöm szépen a meghívást.
Honnan jött az ötlete annak, hogy szükség lehet egy ilyen mentálhigiénis segítségre a fiataloknak?
Viszonylag régi történet ez, ha fogalmazhatok így, amikor a diáktanácsadó iroda, a KOMETI-nek gyakorlatilag a jogelődje megszületett, akkor még a pszichológia tanszéken dolgozó oktatók figyeltek fel arra a hallgatói igényre, hogy szeretnénk megbeszélni a napi problémáikat, arról egy kicsit közösen gondolkozni, hogy hogyan lehet otthonról leválni, hogyan lehet elkezdeni egy felnőtt életet, illetve hogy hogyan tudnak olyan probléma megoldó stratégiákat kidolgozni, ami segíti őket nem csak az egyetemista vagy főiskolás, akkori főiskolás életben, hanem egyszerűen tovább is tudják majd ezt használni, amikor kikerülnek akár a munkaerőpiacra. És ekkor az oktatók úgy döntöttek, hogy ők fognak sávokat kijelölni arra, hogy a hallgatókat tudják fogadni, és aztán nagyon gyorsan megjelent az az igény is, hogy azok a hallgatók, akik felkészítést kapnak bármilyen módon pszichológiából, vagy egyszerűen csak nyitottabbak a többiek problémáira, őket kiképezvén tudjanak olyan kortárssegítői munkát vállalni, amiben a híd szerepét fogják betölteni, mert ez egy izgalmas dolog, hogy kortárssegítőként nem professzionális segítőkről beszélünk, de nem laikus, jóindulatú barátokról, hanem a kettő között vannak, és ez egy nagyon különleges szerepet ad nekik, amiben nagyon sok ismeretük van, és emellett ott vannak ugyanazok a problémák, amivel a kortársaik találkoznak, és így tudunk egy olyan közösséget kialakítani, amiben bármilyen szinten megtalálják a segítő szakembert, vagy a segítő embert, aki melléjük tud állni.
Akkor te is valahogy így kezdted az egyetemen?
Igen.
Ezt a folyamatot?
Igen, abszolút. Én szociálpedagógus hallgató voltam, amikor a KOMETI gyakorlatilag létrejött, tehát akkor egy éve működött, mint iroda, és abban az időszakban úgy működött a kortárs segítővé válás, hogy az oktatók felkértek hallgatókat, akik aktívabbak voltak, akikről úgy gondolták, hogy jó kortárs segítők lennének, és én így kaptam egy felkérést az akkori oktatómtól, dr. Hadnagy Józseftől, hogy nem csatlakoznék-e, mert nagyon jó lesz. És ez a nagyon jó lesz azóta is egy ilyen szállóigévé vált, mert hogy valójában tényleg ez egy nagyon sokat mondó, közben rettenetesen nehezen megfogható mondat, hogy mi az a nagyon jó lesz, de hogy ez tényleg nagyon jó lett, és nagyon jó volt, és azt mondhatom, hogy most is nagyon jó, mert én akkor hallgatóként kerültem oda, és kortárs segítőként működtem, tehát én is azokat a tudásokat, amit egyébként a képzésen során megszereztem, azokat használtam, és gólyatáborban, hallgatói rendezvényeken, ahol én egyébként is hallgatóként ott voltam, tudtam támasza lenni azoknak az újonnan bekerült gólyáknak, akik keresték az útjukat az egyetemen.
De akkor ez még önkéntes formában működött a részedről is, tehát hogy ott még nem volt senki, aki főállású lett volna?
Egy évig volt előttem egy lány, Becsei Lillának hívják, és azért szoktam elmondani a nevét, mert nagyon különleges kapcsolódásunk van. Mi egyébként egy napon születtünk, és ezt akkor egyáltalán nem tudtuk, és ő egy évig volt az irodának az irodavezetője, és akkor én önkéntesként dolgoztam ott, és azért is mondom, hogy dolgoztam, ami egy ilyen akár ellentmondás is lehetne, hiszen bérezést nem kaptunk érte, de hogy az önkéntes munka abban az értelemben valójában nem lesz önkéntes, hogy mindig kapok érte valamit. Ha ez szakmai tapasztalat, akkor azt, ha élmény, akkor azt, ha kapcsolatok, akkor azt.
Lesz.
Tehát valójában abszolút kifizetik nekem ezt a munkát egy egészen más értelemben, és akkor igen, még én is önkéntes voltam, és ezután egy másfél évig önkénteskedtem, és utána váltam irodavezetővé, ahogy Lilla egy másik munkahelyre ment.
Igen, erre akartam egyébként még rákérdezni, hogy nyilván ez szakmailag nektek egy építő kocka tulajdonképpen, vagy egy sok-sok elemből álló építő játék, mert hogy ti belekóstoltok már a terepmunkába.
Abszolút így van, és nagyon különleges volt a KOMETI-nek a helyzete, mert azt mondhatom, hogy majdnem évtizedekig úgy működött, hogy kizárólag szociálpedagógus hallgatók csatlakozhattak a KOMETI-hez. Ennek az volt az oka, hogy a hallgatói létszám abszolút megengedte ezt a fajta keretet, amiben az volt az előfeltételezésünk, hogy azok a hallgatók, akik előzetesen tudást kapnak a képzésük során, nekik már van egy olyan alapuk, amire gyakorlatilag csak azt kell építeni, hogy a terepen kint dolgozzanak hallgatókkal, és ez nagyon sokszor megsegítette azt a közös munkát, hogy még nem kellett plusz időt azzal töltenünk, hogy szintre hozzuk a tudásukat, egy szintre hozzuk a tudásukat. És aztán történt egy viszonylag nagy váltás, ennek több oka volt. Egyfelől a Covid, a Covidot megelőzően az a hallgatói létszám változás, amiben a szociálpedagógus hallgatók egy pillanatra így csökkentek, illetve nagyon megterheltek voltak, és ez így egyszerre jött, mert azért ehhez a munkához idővel kell rendelkezni, tehát ehhez befektetni kell a szabadidőt, fel kell áldozni, hogyha így tetszik a szabadidőt, és egyre nehezebben tudtunk megfelelő létszámot létrehozni, és akkor azt gondoltuk egy ilyen új innovációnak, hogy ha kinyitnánk a kaput, akkor az összes olyan hallgató, aki bár más szakos, de szociálisan érzékeny, egyszerűen meghallja és oda tud figyelni mások problémájára, akkor ha ők kapnak egy alapképzést, akkor tudnak csatlakozni azokhoz a szociálpedagógia szakos hallgatókhoz, akik meg egyébként is ezt tanulják a mindennapokban. És ez egy nagyon szép találkozás volt a kereslet és a kínálattal, mert több olyan hallgató már előzetesen érdeklődött a gólyatábor után, hogy hogy lehet ide csatlakozni, hogyan tudnak ők is kortárs segítővé válni, és nehéz szívvel, de sokszor azt kellett mondanunk, hogy nem tudnak, mert csak szociálpedagógus hallgatóknak, nekik ez gyakorlatilag terephely is, a szakmai gyakorlatban is beszámítódik, tehát tényleg volt egy kicsit ilyen rigidebb rendszer, és aztán nagyon szépen kezdtek el bejönni művészszakos hallgatók, tanárszakos hallgatók, gazdászok, akikről alapvetően azt gondolnánk, hogy biztos azért nem mennek szociális területre, mert nem annyira érzékenyek szociálisan, és hogy ez abszolút megdőlt ez a hipotézis, és nagyon szépen tudnak együtt dolgozni, úgyhogy a hétköznapokban más tanulnak, de mondjuk a két hetente lévő szupervízión, esetmegbeszélésen, ahol találkoznak, illetve a tréningek, amiket szervezünk nekik, ott ők abszolút teljes értékű kometis tagok, ugyanazzal a tudással, ugyanazzal a gyakorlati lehetőséggel, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés fordulat volt ez, még akkor is, hogyha a változás azért krízissel járt, hogy átálljunk egy másik működésbe.
Hát félig kaptam a kérdésemre választ, de azért az a kérdőjel még bennem maradt, hogy ugye ők nem tanulják. És hogyan lehet ő mégis kortárs segítő önkéntes módon akár, tehát bárki tud segíteni egyébként a másikon, vagy mi kell ehhez?
Ez egy zseniális kérdés, és nagyon hálás is vagyok érte, mert nagyon sokszor kapunk olyan visszajelzést, hogy ti csak beszélgettek, vagy csak meg kell hallgatni, hogy valójában ez egy képesség, és ezt gyakorolni kell, és ezt meg kell tanulni jól csinálni, mert ez valójában nem csak beszélgetés, ez egy vezetett beszélgetés, amiben hallgatóként nekem nagyon fontos, hogy tudjam, hogy honnan indultam el, hova tartok, és azt milyen úton tudom elérni. És a konkrét kérdésedre a válasz pedig az, hogy szerintem bárki tud segíteni, aki hajlandó figyelni, fejlődni és tanulni. És hogy ezekben a hallgatói csoportokban ez az aktivitás, vagy ez a motiváció abszolút itt van, úgyhogy úgy tudnak erre felkészülni, hogy ők egy fél éven keresztül járnak a Kortárs Segítés Alapjai című kurzusra, amit hogyha elvégeznek, onnantól kezdve bármikor tudnak csatlakozni a Kometihez. És van, aki nem csatlakozik, mert ő azért jön, hogy tanuljon, és utána, vagy azért, mert végzős is már nem tud jönni, vagy azért, mert tényleg neki saját célja van azzal kapcsolatban, hogy megismerje a kortárs segítésnek a mi voltját, vagy utolsó fél éves tanárszakos hallgatók, akik olyan tudást szeretnének, amivel utána kinn egy általános iskolába ők tudnak közösséget építeni. Úgyhogy nagyon igyekszünk úgy megszervezni nekik azt a fél éves kurzust, hogy abban olyan tudásuk legyen, amivel rögtön tudnak csatlakozni a már meglévő kortárs segítőkhöz, és hogyha kimennek a saját terepükön dolgozni, akkor ott legyen valami kézzelfogható tudás, amivel a közösségeknek az összetartása, segítése egy kicsit könnyebb lesz.
Hogyan változott a hallgatóknak a probléma köre? Mert hogy nyilván említetted a Covidot is, szerintem az pont egy ilyen nagy váltás volt akkor. Mivel keresnek meg titeket?
Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert egyfelől azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem változott a problémakör az elmúlt 15 évben, mióta én ezt látom. Ez igaz az otthonról való leválásra, a szülőkkel való viszonyunkra, arra, hogy hogyan tudom elképzelni magamat felnőttként, hogyan tudok felelősséget vállalni, milyen nehézségeim vannak a felelősségvállalással. És persze emellett van egy nagyon komoly rész, ami abszolút megváltozott, vagy teljesen ismeretlen lett volna egy 15 évvel ezelőtti kortárs segítőnek, és tökéletesen látod is, hogy ez a COVID kapcsán jött. A közösségből való hirtelen kiszakadásnak a következményei, aztán a közösségbe való hirtelen visszalépésnek a következményei, az ehhez nem megfelelően felkészült világ gyakorlatilag, hiszen erre egyikünknek sem volt tudása, az azért megjelentetett olyan problémákat, amik addig nem jelentek meg. És ez tényleg a kortársainkkal való jó kommunikáció, ami nem egy elektronikus csatornán működik, hanem személyesen. Ezek azért most pluszba bejöttek, de az alapproblémák azért azt tudom mondani, hogy a leválás, az elköteleződés, akár egy kapcsolatban, akár egy szak iránt, akár egy munka iránt, azok mindig megjelennek. Sajnos a gyász és a gyászsal kapcsolatos nehézségek azok is itt vannak köztük. A szerelmi kapcsolatoknak a kialakulása, aztán az elmúlása, aztán ennek a jól kezelése is egy állandó kérdés, és ami talán a végzősök között jelenik meg leginkább, az pedig a munkaerőpiacra való kilépés, vagy az a kapunyítási pánik, ha lehet így nevezni, ami azzal jár, hogy egy védett környezetből kikerülve egyedül hogyan tudok boldogulni egy helyen, ahol elvárások lesznek, én fizetést kapok, azt a fizetést be kell osztanom, el kell tudnom dönteni, hogy ez a munkahely jó-e nekem, szeretnék-e maradni, vagy nem, de közben tudnom kell azt, hogy most fejlődök, most lehetőségem van valami újat tanulni. Tehát ennek az egyensúlynak a megtartása vagy megszerzése, ez mindenképpen fontos, és én szerintem 15 évvel ezelőtt is ezzel jöttek, tehát a változás nem ebben mérhető.
Akkor még talán nem is látjátok azt a generációnyi váltást, mert ugye 15 év talán még nem volt ahhoz elegendő, hogy egy másik típusú generáció problémáival találkozzatok.
Igen, egyfelől így van, abban látjuk a nagy változást, és ehhez a 15 év az lehet, hogy még sok is volt, ha így mondhatom, hogy a mentális egészségnek a megítélése az hogyan változott meg. És én tényleg ezt a saját élményemet azért szeretem elmondani, mert szerintem gyönyörűen mutatja, hogy hogyan változik meg valaminek a megítélése, hogy amikor átvettem az irodát, és tényleg a székeket mindig kínosan igazgattam, hogy tökéletes terep várja a klienseimet, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami egy kitalált e-mail cím, egy új e-mail cím, egy csak erre megalkotott e-mail címről érkezett, és az volt a kérés, hogy hagyjam nyitva az ajtót, hogy ő be tudja jönni, becsukja az ajtót, hogy ne látszódjon, hogy várakozik, hogy ő tanácsadásra jött, mert hogy volt ennek egy abszolút negatív megítélése. És a középiskolából amúgy is úgy jövünk el, hogyha valaki segítséget kér, az gáz, és akkor azt nagyon sokszor bántották is akár. Ezt nagyon jól megtanulja a fiatal, és tudja, hogy ha legközelebb segítséget kér, akkor az biztos, hogy társul egy olyan fajta, akár szégyennel, ha ilyen erősen szeretnék fogalmazni, amit nem akar megélni. És aztán egyszer csak ugrunk egy nagyot az időbe, és mondjuk ott vagyunk egy 3-4 évvel ezelőtt, de lehet, hogy akár már 5 is, ahol majdnem nulla hirdetéssel a klienseim a szobatársaikat hozzák magukkal, a barátnőjüket, a csoporttársukat, mert hogy hallották, hogy jár tanácsadásra, és hogy ezek a beszélgetések nagyon sokat segítettek neki, ezért szeretnék ők is kipróbálni. És tényleg azt tudjuk mondani, hogy a klienseink 80%-a most ajánlásra érkezik, és van, hogy várni kell az időpontra, hogy azonnal tudjunk találkozni, mert szerencsére annyi hallgató veszi ezt igénybe. Úgyhogy ebben abszolút látszódik akár generációs változás is. Szerencsére azt a fajta megítélést, ami arról szól, hogy a problémákat el kell söpörni, azzal nem kell szembenézni, ott nekem nem kell aktív résztvevőnek lennem a megoldásba, azokat ilyen nagyon szépen kinőtték a hallgatók magukból, és most van egy olyan tudatos építkezés, amiben már nem az utolsó pillanatban jönnek, és ez is egy nagy változás, hogy még van lehetőség nem csak krízist megoldani, hanem építkezni, és akár még prevenciós jelleggel is valami olyat adni nekik, amivel utána tudnak építkezni maguk is.
Igen, ez talán nem csak a fiatalokra mondható most már, hogy volt egy szemléletváltás abban, hogy fontos a mentálhigiénével foglalkozni, és talán ez is indította el, hogy ők egyre tudatosabban próbálnak erre figyelni, de akkor ez visszaigazolás nálatok.
Abszolút így van, igen, igen.
Hogyan épül fel a ti csapatotok? Most hányan dolgoznak ebbe, akár önkéntesként, akár főállású munkatársként?
Jelenleg 11 önkéntesünk van. A jelenleg itt azért is fontos, mert ez a fél évek elmúlásával változik. Az előző fél évben búcsúztattunk el 5 végzős hallgatót, és ezek mindig nagyon érzelemmel teli pillanatok. Egyfelől azért nagyon fontos, mert az újonnan érkezett kortársegítők látják, hogy innen hogy lehet elmenni. És innen úgy lehet elmenni, hogy sajnáljuk, hogy elmennek, hogy ez búcsú, hogy itt könnyek vannak, hogy ez egy szeretetteljes közeg. Még akkor is, hogyha nagyon-nagyon szakmai műhely, akkor is egy szeretetteljes közeg, és egy nagy családként funkcionálunk, de mindenképpen megtartó közösségként, és nagyon sokat segít az elmenőknek is, hiszen az elmúlásnak az elfogadása vagy a lezárás az egy rettenetesen fontos kérdés, és ezt nagyon szépen tudjuk egy ilyen találkozóval véglegesíteni. Ami pedig a szakembereket érinti, ott jelenleg 3 dolgozunk mentálhigiénés tanácsadóként, egy kolléganőnk hibridben dolgozik, ha ezt lehet így mondani, ő a külföldi hallgatók mentálhigiénés tanácsadásával foglalkozik, illetve karrier tanácsadással a mellettünk működő karrier és pályatervezési irodánál, úgyhogy most jelenleg 3, illetve 4 dolgozunk együtt.
Visszakanyarodnék egy kicsit oda, amikor azt mondtad, hogy ugye lehet, hogy más szakos a hallgató, de érdeklődik a segítés iránt. Bennük nem fordul meg ilyenkor, vagy volt-e már olyan példa, hogy esetleg szerette volna felvenni azt a szakot, hogy ő is segítővé válhasson? Tehát mondjuk egy ilyen szociálpedagógia, vagy akármi más?
Szerencsére több ilyen is volt már, akik azóta végzett szociálpedagógusok, vagy olyan művészszakos hallgatók, akik művészetterápiát tanultak utána, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan mély nyomokat tud hagyni ez a közösség, hogy egyszerűen befolyásolja utána a továbbtanulást is, igen.
Mennyi idő kell, lehet, hogy most átlagolva ezt nem is tudjuk megfogalmazni, de egy-egy tanácsadáshoz, hogy sikert érjetek el?
Alapvetően úgy rendezkedünk be, hogy 10-12 alkalmas egy tanácsadás, és mivel hetente egyszer találkozunk, ez azt is jelenti, hogy ez 12 hét, tehát majdnem az egész fél évet lefedi a hallgatóknak. Azért azt is látjuk, hogy vannak olyan nehézségek, amihez nem mentálhigiénis tanácsadó kell, és ilyenkor tovább is küldjük a hallgatót, akkor nem visszük végig a 12 alkalmat csak azért, mert arra szerződtünk a hallgatóval.
Hogyan látjátok a fejlődést ebben? Szeretnétek-e változtatni valamin, akár a szervezeti egységen, még több hallgatót bevonni ebbe, vagy bármi más változást?
Ami egy ilyen fejlesztési terv a fejünkbe, az, hogy egy picit jobban nyissunk a többi egyetem felé. Ez egy izgalmas kérdés szerintem, mert a jó gyakorlatot mi is el tudjuk vinni, és el is tudjuk hozni. Úgyhogy ez egy ilyen új várakozás számunkra, hogy hogyan tudunk úgy kapcsolatot teremteni, hogy abban mi tudjunk adni, és közben el is tudjunk hozni tudást, tapasztalatot.
Mire gondoltok egyébként? Ott már van valami információfelvétel, hogy láttátok esetleg a jó gyakorlatból, hogy ott másképp működik?
Igen, a COVID előtt voltak konferenciák is, ahol szerencsére mi mindig egy olyan pozíciót töltöttünk be, ahol izgalmasan tudtak kérdezni, mert ez a hibrid rendszer, ez nem mindenkinél van meg így, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Viszont azt is látjuk, hogy vannak helyek, ahol plusz szakembereket foglalkoztatnak, ahol nagyobb kapcsolati hálóval rendelkeznek, és szerintünk ez nekünk is előnyös volna.
Hát akkor én csak dr. Hadnagy Józsefet tudnám idézni, hogy hát ez nagyon jó lesz, de akkor nagyon jó is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és megosztottad velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kometiről, vagyis a Kortárs Segítő Mentálhigién és Tanácsadó Irodáról beszélgetett Kerek Bócsi B. Ivet irodavezetővel, mentálhigién és tanácsadóval Berec Renáta. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Fehér József volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalom történészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem, mint hosszú évek óta mindig.
És örülünk, hogy itt van velünk, és természetesen a kedves hűséges hallgatóink jól megszokhatták már tőlünk, hogyha mi ketten találkozunk és beszélgetünk, akkor aktuális dolgokról beszélgetünk, és nem utolsó sorban számtalan érdekességet, ismeretet osztunk meg a kedves hallgatókkal. Május első vasárnapján Sziluett című női műsorunkban találkoztunk és beszélgetünk egymással, nem szólhat másról a mai riportunk, mint az édesanyákról. Anyák napja alkalmából készítette ön a most következő előadását, amelyet kíváncsian hallgatunk. Hol kezdjük?
Minden esetre és mindenek előtt az édesanyáknak a köszöntésével kezdjük ezt a gyönyörű május első vasárnapját, de nekünk, magyar édesanyáknak ilyenkor mindig eszünkbe jut az édesanyák édesanyja, Szűz Mária.
A Szent István Rádióban kötelességünk is elsőként róla megemlékezni, a boldogságos Szűz Máriáról, égi édesanyánkról.
A magyar történelem századai során ugyanis nagy jelentőséggel bírt évszázadokon keresztül Mária tisztelete. Második András magyar király megesküdött, hogy a magyar hazát, mint boldogasszony birtokát minden ellenségtől megóvja. A török veszedelem idején a magyar katonák Szűz Mária nevével az ajkukon mentek a harcba. Második Rákóczi Ferenc zászlóit Mária képe díszítette, és az ő saját zászlójára jelmondatként Szűzanyánk által mutatott úton a hazáért és a szabadságért mondat volt fölírva. Magyarországot több alkalommal ajánlották Szűz Mária oltalmába. Legelőször 1038-ban Esztergomban Szent István király a halála előtti napon. Majd később, 1693-ban Buda és a Délvidék a töröktől való visszavívásuk emlékére, és 1896-ban a millenium esztendejében Magyarország 1000 éves létéért, Szűz Mária védelméért ajánlották föl a magyar hazát. Szent Gellért püspök Fehérváron tartott beszédében Szűz Máriát napba öltözött asszonynak és mennybe felvett boldogasszonynak nevezte, és egyik legrégebbi nyelvemlékünk is Szűz Máriáról szól, az Ó Magyar Mária síralom, amely egy ének, egy kesergő fohász, az édesanya kesergése egyszülött fiának halála miatt, aki megváltotta a világ bűneit. Hosszú évek óta beszélgetünk itt a Szent István Rádióban az én kutatási témámról, vagyis híres magyar nők életének legendáiról. És most anyák napja alkalmából, ünnepén néhány híres magyar édesanyát választottam ki a kutatásomból. És az első édesanya, akiről beszélni fogok, nem más, mint Báró Csömörei Zayi Anna. aki az első magyar írónők egyike volt, a barokk kegyességi próza képviselője és megteremtője. Felvidéki főúri családból származott, és Vai Ádámnak, második Rákóczi Ferenc udvari marsaljának volt a felesége. Vai Ádám már egyébként Tököli Imre mellett is harcolt a szabadságért. Zay Anna a Rákóczi szabadságharc bukása után követte férjét gyermekeivel együtt lengyelországi, nagyon keserves és nehéz bujdosásába. Zay Annáról feljegyezték, hogy egy alkalommal csak a brokát szoknyájából lefejtett aranyszálak eladásából tudott élelmet vásárolni gyermekeinek. A művei kéziratban maradtak fent, elsősorban imádságokat írt. Az imádságok a magyar irodalomnak egyébként nagyon fontos alkotásai voltak, hiszen a Biblia mellett imádságokat olvastak leggyakrabban a családok. Zay Anna egyik könyvének a címe a Nyomorúság iskolája, amely egy írás, amely példája az anyai szeretetnek és emlékezés az anyai szeretet gyermekei felé irányulásáról. A könyvecske ajánlása ugyanis így szól. Édes fiam, noha téged szülő anyád vagyok, de amellett oly szegény anyád is. E világi gazdagságból ajándékot nem adhatok, mert aranyom, ezüstöm nincsen, hanem azt adom néked, amim van, anyai szeretetemet. Isten megszokta teljesíteni szülőknek magzatukra mondott áldásukat, ezért én is kérem az én jó Istenemet, teljesítse be rajtad, édes atyád, rád sokszor mondott áldásának kívánságait, és az én anyai rád mondott áldásomat is. Így fohászkodott 1721-ben egy bujdosásba kényszerített édesanya.
Csodálatosan szép volt ez az idézet, olyan jó, hogy megosztotta velünk, és olyan jó hallani, hogy milyen szépen ki tudták fejezni régen is az édesanyák, akár egy ilyen levél részlet során szeretetüket, a gyermekük iránt érzett feltétlen szeretetüket. Erre volt kitűnő példa ez az ön által felolvasott részlet is.
Igen, és talán a másik édesanya története még szebb vagy megrázóbb lesz, hiszen a másik édesanyja, akiről beszélni fogok, nem más, mint gróf Zrínyi Ilona, aki ükonakája a szigetvári hős Zrínyi Miklósnak, a költőhadvezér Zrínyi Miklós unokahúga, és annak a Zrínyi Péternek a lánya, aki sógorával, Frangepán Ferenccel együtt részt vett a Veselényi féle Habsburg hatalom elleni összeesküvésben, és akiket ez a Habsburg birodalom tárgyalás ürügyén Bécsbe csalt, majd több mint egy évi raboskodás után bécsúj helyen kivégeztetett 1671-ben. Zrínyi Ilona a felesége lett első Rákóczi Ferenc Erdély fejedelmének, majd férje halálát követően 6 évi özvegység után Tököli Imrének, a kuruc királynak. És az édesanyja volt Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferencnek. Zrínyi Ilona majdnem 3 évig védte Munkácsvárát az itáliai származású császári zsoldos vezér Karaffa hadaitól. A tapasztalt olasz hadvezér könnyű, néhány napos ostromra számított a szépasszony részéről, hiszen tudta, hogy a férj, Tököli Imre felső Magyarországon harcol a szabadságért. Beüzent a várba, hogy adják meg magukat. De a szigetvári hős ükunokája válasza nem késett. Felvonatta a vártornyára a vörös lobogót, annak jeleként, hogy a várvédői utolsó csepp vérükig harcolni fognak. És Munkácsvárának úrnője megszervezte a várvédelmét, és 9 éves Ferenc fiával járta a bástyákat, és buzdította a védőket. Karaffa generálisnak pedig fénygyulhatott a fejében, hogy nem tapasztalatlan civilekkel van dolga. Zrínyi Ilona harcáról különösen francia és holland újságok írtak elismerően, többek között, hogy oly hősnő, aki egész Európa csodálatát kivívta, és századunk legbátrabb asszonyának nevezték. Majd 3 évi ostrom után kénytelen volt a várat feladni, de még ekkor is olyan feltételeket tudott kiharcolni, hogy a várvédői amnesztiát kaptak, és a hatalmas Rákóczi vagyon gyermekei kezén maradhatott, bár a gyermekekkel együtt Bécsbe kellett költöznie. A Habsburg hatalom pedig természetesen megszegte a megállapodást. Bécsbe érkezve Ferenc fiát azonnal elszakították édesanyjától, és Neuhausba, egy katonai iskolába vitték. Anya és fia soha többet nem találkoztak. És amikor Thököly Imre több magasrangú császári tábornokot elfogott, és felesége szabadon bocsájtását követelte cserébe, az édesanyja, Zrínyi Ilona szeretett volna elbúcsúzni fiától. Nem engedélyezték a személyes találkozást. Ekkor búcsúlevelet szeretett volna fiának írni. A magyar nyelvű levelet sem engedélyezték. Latin nyelven írt fiának, de még ez a levél sem jutott el nagy valószínűséggel soha Rákóczi Ferenchez. Ez a levél egy édesanyja aggódó, féltő, tanácsadó levele gyermekéhez. Csak néhány mondatot hallgassanak meg ebből a levélből. Mikoron idejöttem, téged elszakítottak tőlem, és én, szerencsétlen, búcsút sem vehettem tőled, de anyai áldásomban azért részed volt, és ez anyai áldásom most is osztályosa vagy. Én a jó Istenemre bízom magam, s a gyermekeim szeretetére édesanyjuk iránt. Isten áldjon meg benneteket. Ne búsulj azon, édes fiam, hogy javaid idegen kézen vannak. Újra helyrehozhatod azokat. Csak tanulj szorgalmasan. Ne feledd, nincs a világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és jó hír. Ez soha meg nem hal, hanem örökké él. A földi javak elveszhetnek, az nem nagy baj, de aki a becsületét elvesztette, mindenét elvesztette. Ezért, édes fiam, te benned minden gyönyörűségem. Ne szerezz nekem keserűséget. Istennek és a boldogságos szűznek ajánlottam nővéredet és téged. Ő legyen édesanyátok és gondviselőtök minden bajotokon. Ő soha el nem hagy titeket. Becsüld meg az embereket. Aki másokat megbecsül, maga magát becsüli. Egyébként a hatalmas Istentől anyai áldásommal egyetemben minden jót kívánok néked. Bárhová vett a sors, maradok mindenütt és mindenkor a te szerető anyád. Zrínyi Ilona, 1692. Zrínyi Ilona Törökföldön, Nikodémiában, száműzetésben halt meg 1703-ban. Apjának, Zrínyi Péternek a hóhérbárd alatt mondott szavaival ajkán: Uram, a kezeidbe ajánlom lelkemet, jöjj el, Szentlélek! A harmadik édesanya, akit kiválasztottam, talán a legtragikusabb sorsú anya, ő nem más, mint Szendrei Júlia. Azt mindenki tudja, hogy Petőfi Sándor felesége volt ő, és Júlia lett a feleségek felesége. Szenedei Júlia már Petőfi életében is írt verseket, és nem is rosszakat. Maga Petőfi is biztatta a versírásra. Júlia nem csak felesége, múzsája volt Petőfinek, hanem szellemi partnere is. Azt is tudja mindenki, hogy a gyászévet nem megvárva másodszor is férjhez ment. Hogy ennek mi volt az oka, az részletesen egy korábbi Sziluett műsorunkban már elmeséltem a kedves hallgatóknak. Ezért most csak néhány gondolatot Szendrei Júlia, az édesanya életéről. Mert azt talán kevesebben tudják, hogy Szendrei Júlia volt az, aki elsőként fordította le magyar nyelvre Andersen meséit. És Szendrei Júlia életéről most csupán annyit, hogy második házasságában 4 gyermeke született, 2 kisfiú és 2 kislány, bár a második kislány párnapos korában meghalt. Gyermekeiről így írt egyik versében. 3 rózsabimbó az én boldogságom, 3 rózsabimbó életem, virágom. El van osztva köztük 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. Júlia elsőszülött kisfia, Petőfi Zoltánka, 1848. december 15-én született Debrecenben. A 25 éves büszke apa így tudósította fia megszületéséről 31 éves jó barátját, Arany Jánost. Csak 2 szót írok, apa vagyok. Ma délben született fiam, kit holnap vagy holnap után fognak megkeresztelni. Keresztapja és keresztanyja bizonyos Arany János és Arany Jánosné lesz. A fiú neve Zoltán. Mert ez a levél egyben egy keresztülői felkérés is volt. Júlia az édesanyja pedig verset írt kisfiáról. Még csak alig feslik a pirosló kehely, és illatja már is, törzsét árulja el. Büszkén emeli fel magasra kis fejét, amidőn kiejti ragyogó szép nevét. Petőfi Zoltán alig 22 évesen tüdőbajban halt meg. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom legzseniálisabb költője volt. Egyik kedves írom, Jókai Mór, egyik regényében így ír az esküvői szertartásról, a házasságról és az asszonyok legszentebb feladatáról. Midőn a lelkipásztor a kezébe teszi a nőnek a férfi kezét, akkor azt mondja neki, ez a férfi a te férjed, és te az asszonya vagy ennek a férfinek, mint halálig. S midőn eljő az idő, hogy az a nő anya legyen, nincs királyné a földön, akinek erősebb fölségi joga legyen az uralkodásra, mint annak a nőnek, aki asszonya az ő férjének és gyermekét várja. Az asszonyok férjük szeretetéből lesznek anyává, és az édesanyák így férjüket édesapákká teszik. És a mi csodálatos magyar nyelvünkben az asszonyok és férjük ettől kezdve szülők lesznek. Ezért a mai anyák napján egy kicsit rendhagyó módon, de 2 édesapa történetét is kiválasztottam. Az egyik édesapa, akit választottam, nem más, mint aki államot alapított a magyarságnak, de családapaként átélte a szülő legtragikusabb sorsát, elveszítette fiát. Szent István királyunk, ez az édesapa.
Rádiónk névadója.
És államalapító Szent István királyunknak fent maradt intelmei Imre fiához, amely írás egy édesapa féltése és szeretete fia iránt, benne van a féltése és szeretete magyarjai iránt, és benne van hite és bizodalma Istenben. Egy rövidke idézet István király intelmeiből. Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe atyád tanítását. Fogadj szót, fiam, gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve. Nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait és a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puhakásával etessenek, a széget csak puhányá, spinnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése. Itassanak meg olykor fanyarborral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Így kezdődik István király intelmei bevezetője fiához, Imre herceghez, aki mindössze 24 éves korában merénylő kezétől halt meg 1031-ben. A másik édesapa, akit kiválasztottam, Kölcsey Ferenc, aki pedig nemzeti himnuszt adott hazájának, és aki valójában nem is apa, ugyanis amikor 1827-ben meghalt Ádám öccse, akkortól kezdve a költő gondoskodott az árván maradt családról, és nevelte sajátjaként unokaöccsét Kölcsey Kálmánt, és hozzáírt annak 12 éves korában egy István király intelmeihez hasonló intelmeket, amelyek tanácsok voltak, melyben tudásra, gondolkodásra, emberszeretetre, őszintességre, önzetlenségre tanította szeretett unokaöccsét. Ez az írás a Parainézisz Kölcsey Kálmánhoz egy mindössze 40 oldalas könyvecske, amelyből néhány gondolatot választottam ki. Szeresd a hazát! A haza a legszentebb kapcsokkal egybefoglalt emberek társasága. A mi háznépünk e nemzet, s ősi házunk ez egész ország. Haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog. Kinek szívében a haza nem él, a száműzöttnek tekintheti magát mindenhol. Fáradj a hazáért, s ne tenn magadért. Az élet szebb ajándéka Istennek, mint sem kockajáték gyanánt folytassuk. Imádd az istenséget, imádás Isten iránt, és hála a szülők jótékony fáradalmaiért. Isten a szenvedőnek engedi a vigasztalást. Most pedig szeretett gyermek, Isten veled. Az emberi élet csak elröpülő pillanat, minek elenyészése előbb-utóbb kikerülhetetlen. Nem hívom az órát, de jöttét sem rettegem. Kölcsey Kálmán 24 évesen az 1848-as szabadságharc főhadnagyaként Komárom ostrománál halt meg. Kölcsey Ferenc nemzeti himnuszunk költője 10 évvel korábban, 1838-ban Szatmárcsekén a kópjafás védett temetőben alussza örök álmát. Édesanyák napján emlékezzünk az édesapákra is, mert Isten és a természet parancsolata ez.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és köszönöm szépen azt, hogy ilyen szép és méltó összeállítást készített az idei anyák napjára is, olyan hölgyekről, és ez esetben most urakról is, akiktől van mit tanulnunk. Méltó példaképek ők számunkra, ennyi évtized és évszázad eltelte után is.
Boldogan állítottam össze gondolataimat anyák napja alkalmából, az édesapákra is emlékezve.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön is édesanya, ezért természetesen önt is szeretettel köszöntöm anyák napja alkalmából, valamint hát itt ragadom meg az alkalmat, hogy drága jó édesanyámat is szeretettel köszöntsem anyák napja alkalmából, Isten éltesse őt, önöket sokáig erőben, egészségben, boldogságban.
Köszönjük szépen, és köszönöm minden édesanya nevében.
Már csak azért is, hiszen a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, aki most hallgatja ezt a műsort, és édesanya, nagymama vagy dédnagymama, a jó Isten éltesse önöket sokáig, erőben, egészségben, anyák napja alkalmából. Köszönöm szépen a beszélgetést is, dr. Propper Valéria irodalom történésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Megszülettem, hallgattam, s értettem szívének dobbanását. Ázott szemén boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám, fénylő gyémántokká változtatnám, varázsolnám. Meghallgatott, nem hagyta, hogy sírjak, szép szóval végazt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott anyám. Felnőtt lettem, más útra indultam, s tovább már nem kísérhetsz, hogy fogjad kezem, hogy vigyázd a lépteim, s ügyeld, hogy el ne essek, tovább mehessek. Segíts fel, ha mégis földre esek, orban fekszek nélküled. Én visszajönnék.